Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei édes atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, szerető, jóságos Istenünk, szeretnénk neked megköszönni a mennyei gyökerű, áldott, csodálatos családot, a gyülekezetet, az anyaszent egyházat, amiben lehet, hogy annyi baj és gond és könny és bánat és nyomorúság is van, de ahol te laksz mégis az emberi szívekbe, és amit mégis te ölelsz át és tartasz meg, köszönjük neked, hogy benne vagyunk a te családodban. És most, amikor itt ülünk ebben a templomban, akkor gondolhatunk sok templomra, 43 országba szerte szét, határokon, óceánokon túl, ahol azok ülnek, akik szintén szeretnek bennünket, és akiket szintén szeretsz és megőrzöl. Köszönjük, hogy ma este is hozzád jöhettünk. Köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk, és taníts bennünket szépen élni ebben a mennyei gyökerű, csodálatos seregben. Ebben az annyiszor meggyalázott, megtiport, és mégis mindennél dicsőségesebb és hatalmasabb seregben, amit te őrzöl és te tartasz meg. Ismertessed meg velünk, kérünk, ennek a seregnek a titkát, a te szeretetednek az értékét és értelmét, hogy tudjuk még jobban szeretni egymást, és még jobban tudjunk szeretni téged. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, nyisd meg a te igédet, és nyisd meg a mi szívünket is. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely által ebben az órában keresi a mi mennyei édesatyánk a mi szívünket, írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részében, a 11. verstől a 32. versig. Hogy Istennek igéje a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részében, a 11-től a 32-ig terjedő versekben miképpen van megírva, felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Mondta pedig, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. és előhozván a hízottulkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdjenek azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az. Az pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki parázdákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkot. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, a tékozló fiú példázatának a harmadik utolsó részéhez érkeztünk, ami egy nagy örömmel kezdődik, amikor az atya lehet, hogy bemegy a feleségéhez, és azt mondja, hogy hazajött a fiunk. Ezt nem érthette meg más. Ezt nem érthette meg csak az, ezt az örömet csak az értheti meg, aki édesapa. Amikor hazajön a gyermeke az ülésből, vagy hazajön a gyermeke a kórházból, vagy hazajött a gyermeke a háborúból, vagy a fogságból, vagy a börtönből. Ennek a mondatnak a melegségét, a ragyogását, a boldogságát, hogy hazajött a fiunk, vagy hazajött a lányunk. Ez csak azért heti meg, aki édesapa és édesanyja. Mások is tudják ezt, de ezt csak belülről lehet megérteni. Mert vannak dolgok, amiket csak belülről lehet megérteni. Úgy kívülről meg lehet érteni, és lehet, hogy kívülről még könyvet is lehet írni róla, de megérteni csak akkor lehet, ha valaki édesanyja és édesapa, és elveszett, és veszélybe, vagy ki tudja, hol volt a gyermeke, és egyszer hazajött. Vannak dolgok, amiket át kell élni ahhoz, hogy megértsünk igazán. És ezt a példázatot is csak úgy lehet megérteni, hogyha valahogy átéljük, ha mi is valahogy benne vagyunk. Zsida Jenőnek van egy szép verse, a templom ablak, és leírja benne egy katolikus, ugye ő katolikus volt, és leírja egy katolikus templom ablakot, hogy ólom karika, vén karika, ódon templom ablak. De leírja, hogy ha valaki bemegy a templomba, és átsüt a nap a templom ablakon, akkor színek zúgása és fény vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, a magasba ragad, mennybe ragad, fénytünemény és tűzkáprázat. És úgy fejezi be, ó titkok titka, a földön itt lent belülről lásson mindenki mindent, szívet és harcot és könnyet és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr, a belülről látok fényességét. Nem tudom, hogy te Te tudod én belülről nézni az öreg édesanyádat, vagy a társadat, amikor elharap egy mondatot, amikor valami furcsa vibrálás van a szemébe, amikor valami furcsa szomorúság vonul át az arcán. Te tudtad én már belülről nézni a gyermekedet, vagy az öreg édesapádat, vagy édesanyádat? Ez a legnagyobb dolog. Belülről lásson mindenki mindent. A példázatbeli édesapát is csak így lehet megérteni. Amikor hozatja a ruhát, és a gyűrűt, és a sarut, és azt mondja, hogy vágjátok le a hízottulkot, és örüljünk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Csak belülről lehet megérteni azt, hogy valakinek gyermeke, unokája születik. Csak belülről lehet megérteni azt, hogy mit is jelent, ha valakinek meghal a társa. Úgy kívülről tudjuk sajnálni. De megérteni csak akkor tudjuk, mikor velünk is megtörténik. Belülről látni a dolgot. Itt egy olyan nagyobbik fiúról van szó, aki nem látta belülről a dolgokat. Csak kívülről látta a dolgokat. Becsületes fiú volt. A mezőről jött. A mezőről, hova minden hajnalba korán kiment biztosan, és küszködött a tövisekkel, és a szárassággal, és a jégesővel is, hogyha elvert a jég, vagy kiszáradtak a palánták, akkor újra vetett, vagy újra épített, vagy újra gyomlált, vagy újra szántott. Hűséges munkása volt a mezőnek. Tudjátok, milyen nagy dolog hűséges munkása lenni a mezőnek, mert mindegyikünknek van egy drága mezője. A tanárnak a mezője az osztály, a gyermekeknek a lelke. És lehet hűtlenül is élni azon a mezőn. Lehet bevetetlenül is hagyni azt a mezőt. Lehet nem törődni azzal a mezővel, hogyha felveri a gaz és a gyom. És a politikusnak az országa mezője, és lehet eladni azt a mezőt. Lehet lenézni azt a mezőt. Lehet kijátszani, elzálogosítani azt a mezőt. És a te drága meződ, a családod, meg a gyermeked, meg az unokád lelke. És lehet nem törődni azzal a mezővel. És a te meződ, az édesapád és édesanyád lelke. Viharvert, drága régi mezők, amit annyiszor megtapostak, annyiszor felszántottak, könyörtelenül és be nem vetettek és kiraboltak. Mennyi fájdalmas mező van ezen a világon, és a mi közös mezőnk az Anya Szent Egyházunk, meg a nemzetünk. Tudod, milyen nagy dolog hűséges mezei munkásnak lenni, hűséges nagyobbik fiúnak, hűséges lelkipásztornak, hűséges gondnoknak, hűséges presbiternek, hűséges édesapának, édesanyának, aki hozza vallásórára a gyermekét, és esetleg a diktatúra idejében is hozta, és nem félt tőle, mikor mindenki félt. Tudod, milyen nagy dolog megállni a mezőben, és elvégezni a munkát, amit ránk bízott az Isten. Én nem ismerem a mező titkát. Nem ismerem a töviseidet, meg a jégveréseidet, meg az kiapasztó szárasságaidat. Én csak azt tudom, hogy mindegyikünkre bízott egy mezőt az Úristen. És a nagyobbik fiútól meg lehet tanulni, hogy kint kell lenni vad időkben is a mezőn, és el kell vetni, el kell végezni a vetést, meg az aratást. Úgy, ahogy az egyik erdélyi költő is írta, hogy nagy időknek jöttén bármi legyen bére, valakinek állni kell ajtó küszöbére. Vigyázni kell erre a mezőre, amit ránk bízott az Úristen. Biztosan jártatok, vagy vagy ha láttátok filmen a karsztokat, ahogy vonattal vagy autóval megyünk a karsztokon át, akkor látjuk, hogy tele van kővel az egész hegyoldal, és azok a karsztlakók felszedték a köveket, kiszedték a föld alól a köveket, és körbe kerítést raktak belőle, hogy egy pár négyzetméteren legalább fűnőjön és kaszálni lehessen, vagy valami zöldséget lehessen ültetni, csak talpalatnyi föld, de azt is védik időjárás viszontagságai ellen, és tolvajok ellen, mindannyiunk a ránk bízott, a mi nemzetünk és anyaszent egyházunk életéből egy talpalatnyi karsznyi földet az Úristen, hogy azt megtisztítsuk a kövektől, hogy azt kerítéssel vegyük körül, hogy azt vessük, arassuk, kaszáljunk benne, termeljünk benne drága lelki értékeket. Úgy, amikor olvastam ezt a példázatot, akkor eszembe jutott Dávid harca, amikor egy talpalatnyi lencseföldért harcolt meg ott egy sziklás hegytetőn, mert az a talpalatnyi lencseföld számára a hazáját jelentette. Mindannyiunknak adott egy talpalatnyi lencseföldet az Isten, hogy hűségesen megálljunk a mezőn. Ez a keresztény élet egyik oldala. A kötelesség, a harc, az újra meg újra növő tövisekkel, és a gonoszsággal, és a rossz indulattal, és a meg nem értéssel, reggeltől estig. Bele is lehet sokszor keseredni. A lelkünk is bele keseredhet sokszor, hogy amikor valamit ültetünk, elveri a jég, és holnap újra kimenni, és újra elültetni. Lehet ez volt a nagyobbik fiú sorsa is. Ez az egyik arca az anyaszent egyházanak. A közös mezőben is, az annyi darabra tört régi közös mezőben is, Erdély földjén is, meg Magyarország földjén is, meg Felvidék, meg Kárpátalja, meg Délvidék földjén is. Becsülettel megállni, ha még feltörik a kezünk, meg a szívünk is sokszor, de megőrizni azt a talpalatnyi lencseföldet. De ebben a történetben nem csak a mezőt látjuk. Ebben a történetben látunk egy boldog vendégséget, amikor hazajött a gyermek. És amikor levágták a hízottulkot, és azt mondta az édesapja, hogy örüljünk és vígadjunk. És amikor leülnek az asztal mellé, és mindenkinek jut az ételből és az italból, egy boldog vendégséget is látunk. Mert ez is a keresztény élet, és ez is az anyaszent egyház élete. Egy csodálatos, boldog, szeretet vendégség, ahol egyre másra, ha Isten kegyelmes hozzánk, hazajönnek a fiaink és a leányaink. És amikor le lehet velük ülni egy csodálatos, nagy, mennyei szeretet vendégségbe, ahol az Úr Jézus adja önmagát érettünk táplálékképpen, hogy örüljünk és vígadjunk. Mert ez is a keresztény élet, nagy örömök élete, nem csak kötelesség. Amikor este azt mondja a lelkipásztor a feleségének, vagy a gondnok, vagy a presbiter, vagy az egyik hívő testvérünk a feleségének, hogy láttad azt a kis Jánost, vagy nagy Jánost, csak egy nevet mondok, hogy itt voltak most a templomban, hogy megváltozott az életük. Milyen nagy öröm átélni, hogy hazajön a gyermek. Az egyháznak van egy belső, ragyogó, örvendező, szép élete is, és a keresztény életnek is. Ahol a szeretet melegít, és a békesség ragyog, és a bizonyosság átölel bennünket, hogy velünk az Isten, és úgy is megmaradunk, akármennyi jégeső van, és akármennyi gonoszság van, és akármennyi szárazság van, és akárhogy is el akarják venni azt a talpalatnyi lencse földet. Mégis megmaradunk, mert Isten egy csodálatos vendégséget szerzett nekünk. Az adta az Úr Jézus Krisztust is, és igaza volt Betlen Gábornak, amikor azt mondta, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Persze kívülről ezt nem lehet látni. Éppen úgy nem lehet látni kívülről, mint az Atya örömét. Kívülről lehet csak a gondokat lehet látni. Azt lehet látni, hogy a keresztény élet egy olyan tiltó élet, hogy ez se szabad, az se szabad, és a keresztény élet mindig egy komor élet. Valahogy olyan ez, mint volt egy nagyon, nagyon híres gyümölcstermesztő ember, és nagy gyümölcse se volt neki, és híresek voltak az almafái, és egyszer jött egy barátja, és azt mondta neki, hogy én nem tudom, hogy mit dicsérnek téged annyira a híres almáidról, hiszen elmentem a múltkor a gyümölcsösöd mellett, és a kerítésnél a szélső almafáról leszakítottam egy almát, hát valami keserű, ehetetlen dolog volt. És akkor kacagni kezdett a tulajdonos, és azt mondta, ja, tudod, a kerítés mellé a tolvajok számára ültettem a fákat. Hogy menjen el a kedvük attól, hogy kirabolják a kertet. Ilyen az Úristen kertje is. A kerítés mellett a tolvajok számára van ültetve. Minden komorság, meg minden, ami nem tetszik. Bent vannak a jó gyümölcsök, amikor bented megyünk. Itt is a nagyobbik fiú még a kerítésen kívül volt. Minden hűségével, becsületével, munkájával, a munkába belekeseredett lelkével, még mindig a kerítésen kívül volt. Az atya már a kerítésen belül volt, amikor örültek a gyermeknek, aki hazajött. És amikor meghallotta a fiú, hogy miről van szó, hogy mondta a szolga, hogy a te öcséd, megjött, és hogy mivel egészségbe kapta őt vissza, az édesapád levágatta a hízott tulkot, és örülnek, és vígadnak, akkor nem akart bemenni. Nem értette meg a bocsánatnak ezt a csodálatos, nagy mennyei vendégségét. Nem értette azt meg, hogy Isten vendégséget szerzett, de ez a vendégség valahogy olyan, mint úgy, biztosan jártatok már mondjuk szeretett vendégségen, vagy falun, ahol közebéd volt, és szűk volt minden a tér, mert sokan ültek, és akkor a tányérokat adták az elsőnek, és az első adta a tányért tovább, mindegyik adta tovább a tányért, még végre aztán mindenki elé került tányér, és az utolsó tányér ő elébe került. Milyen furcsa lett volna, hogyha magának odavette volna akkor a tányért, és a többinek nem adta volna tovább. Nem értette meg ezt a mennyei tányér továbbadást a nagyobbik fiú. Hanem elkeseredve fordult az édesapjához. Van úgy, hogy belekeseredünk a munkába. Van úgy, hogy a keresztény emberek lelke, meg még a lelkipásztorok lelke sokszor úgy belekeseredik, ha nincs eredmény. Azt olvassuk a Szentírásból, hogy amikor az Úr Jézus ment át Samárián a tanítványaival, előre küldte Pétert és Jánost, hogy az egyik samáriai faluba helyet foglaljanak neki, és azok este volt már, és nem akartak, nem adtak helyet, mert hogy Jézus Jeruzsálembe ment, és a samáriak ugye haragba voltak a zsidókkal. És akkor azt kérdezték felháborodva Péter és Jakab, hogy Uram, kérjünk egy tüzet az égből, hogy megemészse ezeket, mint ahogy Illés is kért tüzet. És akkor azt mondta Jézus nekik, nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Hát az embernek fia nem azért jött, hogy elpusztítsa az embereket, hanem hogy megmentse őket. Mi történt Péterrel meg Jakabban, míg mentek át Samárián, és találkoztak azzal a sok gyűlölséggel, belekeseredett a lelkük. És nem vették észre, hogy míg ők a Samáriára haragusznak, Samária beköltözött az ő saját szívükbe is. És mostan Samária szólt ki belőlük. Lehet, hogy így vagyunk sokszor, mert annyi mindenen mentünk keresztül. És sokszor úgy megkeseredtük. És lehet, hogy sokszor már azt mondjuk, hogy Istenem, miért nem az tüzet? És ránk néz szeliden Jézus, és azt mondja, nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek. Kívül vagytok a kerítésre. Gyertek belülre a kerítésre. Itt is úgy volt, és a nagyobbik fiú nem akart bemenni. És az atya kiment hozzá, hogy kérlelje. Mennyi baja is volt ennek az atyának a gyermekeivel. Az egyik elmegy, elszűlik, mindent elkölt, aztán hazajön rongyosan, soványon, kiéhezve. A másik meg nem akar megbocsátani, és nem jön be. Az egyik irányba vétkezik, a másik irányba vétkezik, valahogy nem pászolnak sohasem igazán a dolgok. Mennyi baja is van az Úristennek velünk? A hitetlenekkel is, a hívőkkel is, az elmentekkel is, a visszajöttekkel is. Mennyi gondja van velünk? A nagyobbik fiúval is, a kisebbikkel is. És mindegyikért fáj a szíve. Mert a nagyobbik fiúért, elébb a kisebbik fiúért fájt a szíve, hogy elment. És mi lett belőle most a nagyobbik fiúért fáj a szíve? Mennyi fájdalom lehet az Úr Jézus szívébe érettünk. Nagy csütörtök éjszakáján ott még imádkozott, vért verítékezett, mert hát ő Isten fia volt. És ő akkor végig láthatta az egész történelmet. Hogy egyik nemzet a másikra támad, egyik ember a másikra támad, egyik ideológia a másikra támad, és jönnek a háborúk, és a tömegsírok, és a gonoszságok, és az embertelenségek. Hát milyen fájdalom lehet az egy édesanyának, ami hogyha az egyik gyermeke megöli a másikot? Vagy milyen fájdalom lehetett ennek az édesapának, aki most itt lett volna az öröm, és nem tudja összehozni a saját gyermekeit. Mennyit szenvedett Jézus azon a nagy csütörtök éjszakán, mert lehet, hogy bennünket is látott. Lehet a nemzetünket is látta, és megsiratta. Azt mondja az édesapa, amikor kijön, hogy jöjjön be a fiú, és a fiú pedig mond az atyának, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízadtulkot. Nem azt mondja, az én testvérem megjött, a te fiad. Nem azt mondja, hogy a vagyonunkat elköltötte, a te vagyonodat elköltötte. Mennyi vád van benne. De hát tulajdonképpen nincs igaz ennek a nagyobbik fiúnak. Hát igaza van. Hát ő ott volt, dolgozott reggeltől, estig, minden nap, nem költötte el semmit, és az apjának soha eszébe nem jutott, hogy adjon neki egy kecske fiat, hogy ő múlasson a barátaival. És most, amikor megjön a másik, aki mindent eltékozott, most neki levágatta a hízottulkot. Hát érdemes volt nagyobbik fiúnak lenni. Igaza van a nagyobbik fiúnak. Csak egyet nem tud a nagyobbik fiú. Hogy az igazságnál nagyobb a szeretet. Az igazságnál nagyobb a szeretet. Ezért tudunk mi itt ülni. Mert az igazság az lett volna, hogy ezt a mi nemzetünket is már régen pusztítsa el az Isten. Meg bennünket is, amikor vétkeztünk. De az igazságnál nagyobb volt a szeretet. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az igazság az lenne, hogy elveszem. De a szeretet nagyobb volt ennél. És ez a keresztény élet titka. Érdemes. Hát nem volt érdemes akkor a nagyobbik fiúnak, de hát az apa azt mondta, fiam, te mindenkor velem vagy, és ami az enyém, a tied is. Hát a nagyobbik fiúnak nem azt kellett volna nézni, hogy érdemesi az apám mellett szolgálni, hanem hogy milyen nagy dolog, hogy együtt kaszálhatok és kapálhatok vele, és együtt harcolhatunk a tolvajok meg a viharok ellen. Az igazságnál nagyobb a szeretet. És ezt nem tudta a nagyobbik fiú, és ezért maradt ki. Ezért nem tudott részt venni a nagy örömben. Én nem tudom, hogy van a te életedben, és lehet, hogy igazad van, a rokonságodban is igazad van, a családodban is igazad van. És mégis kívül maradsz. Mert elfelejtett, hogy van ennél egy nagyobb dolog, a megbocsátó szeretet. És ebben a megbocsátó szeretet világában ebben nem tesszük fel a kérdést, hogy érdemes-e? Hát érdemes-e, hogy mi határon túl magyarok maradjunk? Hát érdemes-e, mikor a hivatalos anyország megtagadott bennünket? Hát érdemes-e, hát nem nagyobb előrehaladásunk lenni, hogyha amint átkeresztelkednénk és megtagadnánk, hogy honnan származunk? Hát érdemes volt-e a diktatúrába, templomba jönni, vagy imádkozni, vagy kereszténynek lenni? Hát érdemes volt. Hát nem volt érdemes. Hát most mi anyagi haszna van abból, ha valakinek ha templomba jár? Hát semmi sincsen. Ez nem az érdemesség kérdése. Nem anyagi világ ez másik világ. Itt nem az arról van szó, hogy kifizetődő, nem kifizetődő, jogilag igazam van, vagy nincs igazam, itt valami nagyobbról van szó. Egy mindenek felett győzelmes szeretetről. És aki ezt nem tudja, az kívül maradt. Kívül maradt a nagyobbik fiú is. Talán Tolstoj írt azt a novellát egy gonosz kofáról, aki árult mindig a piacon, és elzavarta mindig a koldusokat, semmit nem adott nekik, teljesen önző, gonosz életet élt, aztán meghalt, és lekerült a pokolba. De hát ugye a pokolba nagyon rossz volt, és messziről látta a mennyországot, hogy ott milyen, mennyivel másképpen van minden, és addig könyörgött, még egy angyal elszállt a pokol felett, és az angyal megkérdezte tőle, hogy mivel segíthetek rajtad, és mondta, hogy szeretnék innen megszabadulni. És mondta az angyal, hát mi jót tettél te az életedben? Hát nem tudott mondani semmit sem, amire az angyal hivatkozhatott volna. És gondolkozott, és azt mondta, hogy egyszer, amikor kimentem a piacra, és hagymát árultam, akkor a hagymának a külső héjait ugye le kellett szedni, hogy jobban mutasson, és volt egy olyan héj, ami még félig ehető volt, és egyszer azt odaadtam egy koldusnak. És az angyal utána nézett, és megkeresték a mennyi nyilvántartásban, meg volt a hagymahéj, és megkeresték a hagymahéjat, és akkor jött az angyal, és azt mondta, na, fogd meg ezt a hagymahéjat, ennél fogva én felviszlek a mennyországba. És csak ugyan ő megfogta a hagymaért, és az angyal elkezdett emelkedni, és ő is vele együtt. Igen, de a többiek látták a pokolba, és akkor belekapaszkodtak a kofának a lábába. És ők is emelkedtek felfelé, és azoknak a lábába is még belekapaszkodtak mások, és ők is emelkedtek felfelé a mennyország fele. És már úgy félúton voltak, és kofa visszanézett, és látta, hogy mennyien kapaszkodnak még az ő lábába, és akkor azt mondta, hogy ennyi, hát mit gondoltok, az én hagymahéjamon akartok ti bejutni a mennyországba? És rugott egyet feléjök, és akkor elszakadt a hagymahéj, és visszaesett ő is a pokolba. Kívül maradt. Nagyon kicsi az a hagymahéj, testvéreim, amiben mi kapaszkodhatunk. Nagyon kicsi. Azért kell megbocsátani. Mert úgy van a mi atyánkban, az Úr Jézus azt mondta, bocsásd meg a mi vétkeinket, nem amiképpen mi is megbocsátunk, mert az eredeti szövegben úgy van, amiképpen mi is megbocsátottunk. Már megbocsátottunk, úgy bocsáss meg nekünk és Istenünk. Nagyon kicsi az a hagymahéj. És azért kell tudni megbocsátani. Hogy nagyobb legyen az igazságnál a szeretet, és belül tudjunk kerülni a kapun. Ez a példázat tulajdonképpen befejezetlen. Mert nem tudjuk, hogy most már mit is mondott erre a nagyobbik fiú, mikor azt mondta neki az atya, hogy vígodnod és örülnöd kellene. Hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Van még ilyen befejezetlen történet a Bibliában. Emlékeztek a Jónás könyvére? Mikor Isten elküldi Ninivébe, hogy hirdess az ítéletet, hogy térjen meg Ninive, és Jónás nem akar elmenni, de hát elnyeli a Szethal is, elviszi, és végül mégis meg kell érkezzen Ninivébe, és akkor hirdeti az ítéletet Ninivének, és kivonul a hegy oldalra Ninive felett, hogy ott várja, hogy aztán lássa meg, hogy pusztítja el a tűz Ninivét. És éget a nap, és egy ricinus bokor nő ott a hegyen, ami árnyékot ad Jónásnak, és jön egy féreg, és megrágja a ricinus bokor gyökerét, és az elhervad, és Jónás el van keseredve, mert ott van a tűző napon, és azt kérdezi tőle az Isten, hogy bánkódsz a ricinus bokor miatt? És azt mondja Jónás, bánkódom, mint halál. Sajnálod? Sajnálom. És amit Isten, és én ne sajnáljam Ninivét, a tízezer lakosú várost, ahol az emberek nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és Jónás nem felel. Ott is megfeleletlenül, megválaszolatlanul marad valami. Jónásnak ki kell valamit mondani, és nem mondjuk ki, nem mondja ki, és nem tudjuk, hogy mondta ki. Itt is valamit ki kell mondani a nagyobbik fiúnak, és nem tudjuk, hogy mit mondott. Azért marad ez megválaszolatlanul, mert nekünk kell megválaszolni. Mert mi vagyunk a nagyobbik fiú is. És mi vagyunk Jónás is. És nekünk kell megválaszolni. Talán egyszer, ha Isten kegyelmes lesz hozzánk, hazajön a kisebbik fiú. És egyszer majd mindenütt tele lesznek a templomok Magyarországon is. És egyszer majd boldogan mondjuk, hogy megjött a fiam. És egyszer majd hazajöhetünk a mezőről. Isten segítsen, hogy addig ne keseredjen meg a lelkünk. És tudjuk elvégezni ezen a megtaposott mezőn a munkát, amit ránk bízott az Úristen. De mikor kijön az atya, s megnyitja az ajtót, tudjunk bemenni, és boldogan örülni annak, hogy volt egyszer egy nemzet, ami meghalt, de feltámadott. Elveszett, de megtaláltatott. Imádkozzunk sokat érte, hogy úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy lehet szeretni egymást, hogy meg lehet bocsátani egymásnak, hogy nem kell mi mindig az igazságunkat vitassuk, mert annál nagyobb dolog is van, a tőled jövő szeretet. Köszönjük neked, hogy nem csak munkára hívsz el, kötelesség teljesítésre, keserű, de igaz harcra, a talpaladnyi lencse földért, amit reánk bíztál, családot, egyházat, nemzetet. Köszönjük, hogy örömre is elhívsz. Boldog bocsánat vendégségre, szeretet vendégségre is elhívsz. Megterített asztalok mellé is elhívsz, ahol békesség árad, és szeretet és jóság ragyog, és öröm tündöklik a lelkekben. Köszönjük neked, hogy megtanítsz bennünket belülről is látni, és hogy mindenek felett te látsz belülről bennünket. Köszönjük, hogy most is így látsz minden édesapát és édesanyát, aki a gyermekére gondol, vagy az unokájára, vagy a társára. Köszönjük neked, hogy így voltál most is velünk. Kíséd haza bennünket, kérünk. A mindennél nagyobb szeretettel, és add, hogy ebben a te világodban tudjunk élni és megmaradni. Hallgass meg, amit csendben elmondott könyörgéseinket is. Hiszen tudod, hogy mindegyikünk élete egy külön regény, külön fájdalmakkal és külön örömökkel, külön kívülmaradásokkal és külön boldog megérkezésekkel. Teljesítsd irgalmasan, amit elmondtunk neked, és maradj a mi szeretteinkkel is, a mi nemzetünkkel is, anyaszent egyházunkkal is, és ami sokszor árva és megkeseredett lelkünkkel is. Segíts, hogy holnap ismét találkozhassunk. És segíts úgy hazamenni, hogy hazavigyünk ebből a te szeretetedből azoknak is, akik otthon vannak. Hallgass meg bennünket, szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden jóknak adója, kegyelemnek és szeretetnek Istene, áldjon meg és őrizzen meg titeket.